Az én előadásom két olyan 17. századi drámaszöveget próbált bemutatni, amelyekre eddig nagyon kevés figyelmet fordítottak a kutatók. Az egyikről, ami 1960-ban jelent meg, egyáltalán nem jelent meg se tanulmány, se írás soha, pedig nagyon érdekes szöveg, Klanicai tanár úr találta meg, az Irodalomtudományi Intézet igazgatója, még 1950-es években egy felvidéki kutató útján. Tehát Klanicai Tibornak köszönhetjük ennek a szövegnek az előkerülését és kiadását. Ez a szöveg egy kis barokk színjáték, a Fortuna és a világ, vagyis a Mundus és Fortuna beszélgetése. Egy kis iskolai játék, egy barokk allegórikus színjáték, nagyon szép a verselése, többféle versformát is bemutat. Nem tudjuk, hogy hol adták elő, vagy kik mutathatták be valamikor az 1650-es években, és arról szól, hogy végül is, ugye ez is egy vallásos színjáték, hogy a világ bizony alá van vetve a Fortuna kerekének, és a sorsunkat igazából csak a gondviselésre bízhatjuk, vagy Istenben bízhatunk, hiszen a szerencse az bármikor eltapos, vagy fölemel bennünket, és hát rengeteg bibliai példát is hoz ez a kis színjáték arra, hogy ahogy Jóbot és másokat is megpróbált az Isten, utána az isteni gondviselés volt az, ami újra fölemelhette őket. A másik színjáték, amiről beszéltem, szintén ugyanebből az időszakból való. Ez a színjáték Gróf Balassa Bálint színjátéka. Nagyon kevesen tudják azt, hogy Balassi Bálintnak volt egy másod unokaöccse, apai ágról körülbelül 80 évvel később, aki ugyanazt a nevet viselte, mint ő. Megkülönböztetésül őt Balassa Bálintnak nevezzük, és hát a grófi címet is elnyerte az 1660-as években, úgyhogy Gróf Balassa Bálintról van szó. Gróf Balassa Bálint élete nagyon érdekes, már csak azért is, mert ő egy önéletrajzi barokk színjátékot írt. Annyit tudunk az életéről, hogy amikor az édesanyja az ő gyermekkorában meghalt, akkor egy mostoha anyát kapott, akivel nem volt felhőtlen a kapcsolata, gyermekkorában megalázták, bezárták, azt írja, hogy még éheztették is, és a mostoha anyja mindenképpen a saját akkor született fiatalabb testvéreire akarta a vagyont és a családi örökséget bízni. Őt pedig nem küldték el iskolába, végül sikerül megszöknie otthonról, és a nagyszombati jezsuitákhoz kerül. Lehet is látni a nagyszombati gimnázium anyagkönyvében, hogy mikor iratkozik be, és ott, amikor elkezdi a retorikai osztályt, retorikai és poétikai osztály végzésekor, elhatározza, hogy ír egy színjátékot. Egy magyar nyelvű színjátékot az életéről. Egy allegorikus színjátékot, amiben a gonosz mostoha anya, Ilona, Krusics Ilona, Nólia néven szerepel, az apjának is egy ilyen anagrammával új nevet ad, és amiben mitológiai szereplők veszik őt körül, és a játék végén Pallasz lesz az, aki a szárnyai alá veszi, aki azt mondja, hogy most már a mi diákunk vagy, a mi ivadékunk vagy. Tehát tulajdonképpen kiírta magából ezt a gyermekkori traumát egy verses barokk színjátékkal, aminek a szereplői a fúriák, invidia, vagyis az irigység, ott van benne Mars, aki biztatja őt, hogy álljon katonának, ott van benne Pallasz, aki hívja, hogy tanuljon, a tudományok diákja legyen, és végül Mars azt mondja neki, hogy hát végül is ő az okos vitézt szereti, tehát nyugodtan menjen el a nagyszombati kollégiumba, és tanuljon Pallasztól, és majd utána legyen az ő katonája. Egyébként valóban ez történik Gróf Balassa Bálinttal, mert hogy nagyon magas pozíciókra jut, kiváló katona, több várat is visszafoglal a török elleni háborúk idején, utána grófi rangot kap, nagy vagyont visz tovább, bár az ő ága is kihal egyébként. Tehát Gróf Balassa Bálint 18 évesen megírja ezt a verses színjátékot, és ebbe a színjátékba beleilleszti a korábbi verseit is. Sőt, később is írt verseket, ezek szépen ki vannak adva a régi magyar költők tárában. Tehát nagyon érdekes ez a színjáték, többféle verselést bemutat benne, mindent, amit megtanult a nagyszombati jezsuita kollégiumban, versformákat Balassi strófában is ír természetesen. Az összes versformát, az összes műfajt belezsúfolja ebbe a rövid kis színjátékba, aminek a végén megjelenik a nagyszombati egyetem két főpapja, valószínűleg az esztergomi érsek, és azt mondja, hogy te most már a mi diákunk vagy, és ugye valóban, mivel a család evangélikus, ezért ez egy áttérésnek is a története. Tehát az, hogy ő a nagyszombati jezsuita kollégium diákja lesz, kiderül, hogy nagyon tehetséges, arra biztatják a tanárai, hogy írjon verseket, hogy kövesse Balassa Bálintot. Ez a kollégium számára is nagy nyereség volt, nagy eredmény volt, nem véletlen, hogy mindenképpen pártfogolták az ő nagyszombati tanulását. Ennek a színjátéknak a végén az őt fogadó főpap azt mondja neki, ugyanolyan legyél, mint az ősöd, Balassi Bálint, ugyanolyan derék katona, ugyanolyan jó költő, csak egy dologban ne kövesd Balassi Bálintot, a szerelemben való elmerülésben. Tehát ugye az a fajta szerelmi költészet, és az a nem nagyon hűséges költő poéta szerep, amit Balassi megtestesített a kortársak számára, ez az, amitől óvakodva intik az utódját, gróf Balassa Bálintot. És hát gróf Balassa Bálint valóban kiváló katona lett, és elég jó költő. Ez az előadás arról szólt, és azt próbálta bizonyítani, hogy ha természetesen nem is jutott el Balassi Bálint színvonalára, de abba a körbe, amibe a már emlegetett Liszti László, Eszterházy, Pál és mások beletartoznak, ebben a körben abszolút helye van gróf Balassa Bálintnak, és az ő költészete ugyanebbe a sorba illeszkedik, imitálja Balassi Bálintot, imitálja a többi barokk költőt, követi a hagyományokat, nagyon szépen bemutatja, hogy mit tanult poétikából, retorikából, és ez a költészet, ez a 17. századi magyar irodalomnak szerves és nagyon izgalmas, érdekes része.
A konferencia után milyen visszajelzéseket kapott, milyen szakmai visszajelzések érkeztek erre a két kutatásra?
Már a konferencián is sok hozzászólás volt, nagyon érdekes, nagyon jó szakmai viták alakultak ki, ezért is fontos, hogy ezek személyesek legyenek. Tehát nyilván egy virtuális térben is lehet vitatkozni, lehet beszélgetni, de egészen más az, amikor a konferencia programjai mellett, hiszen nagyon érdekes kísérő programok is voltak, koncerttel, felolvasóesttel, borozgatásokkal, egri irodalmi sétával, tehát hogyha ezek mellett még beszélgetni is tudunk egymással, az sokkal hasznosabb és fontosabb, és sokkal többet ad egy konferenciához, mint maguk az előadások. Tehát már az előadások után is nagyon jó viták voltak, jól alakult az egésznek a szakmai része, és hát most folyik az ebből készült kötet szerkesztése. Bene Sándorral készítjük elő azt a 28 tanulmányt, ami hamarosan meg fog jelenni a Liceum kiadó gondozásában, képekkel, metszetekkel. Én magam is sok képet fogok ennek az előadásnak az illusztrálására betenni a kötetbe, hiszen szerencsére fönnmaradt az 1700-as évek elejéről egy úgynevezett Soproni díszletgyűjtemény című anyagunk, amit ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet őriz, és ebben nagyon szép színes festmény van például invidiáról, az irigységről, vagy fortunáról, vagy Marsról, tehát ennek az előadásnak az illusztrációjaként ezek is meg fognak jelenni. Nem biztos, hogy a nagyszombati jezsuita gimnáziumban, ahol szerintem elő is adták gróf Balassa Bálint színjátékát, pontosan ilyenek voltak a díszletek, vagy ilyenek voltak a jelmezek, mint amit itt a Soproni díszletkönyvben látunk, mondjuk, hogy az irigység hogyan nézett ki, milyen ruhát viselt, de hogy hasonlóak, az biztos. Mert ez egy közös ikonológiai kincs volt, mindenki abból merített, és hát megvoltak a szabályok, hiszen a közönség pillanatok alatt fölismerte a szereplőt, amint belépett, a ruhájáról, az attribútumairól, arról, amit a kezében tartott, sokszor egy feliratot egyébként, hogy ő éppen kit képvisel, kit jelenít meg. Tehát egészen biztos, hogy ezek a képek, akár az én előadásomnak a képei, akár a Zrínyiről szóló röplapoknak a metszetei képei nagyon sokat hozzá fognak tenni a kötethez. A kötet megjelenése tavasszal várható. Azt gondolom, hogy az internetre is szinte azonnal föl fog kerülni, hiszen a Liceum kiadó ebben mindig élen járt, és igyekszik közkincsé tenni mindent. Tehát én nagyon remélem, hogy tavasszal vagy nyáron már tarthatunk egy könyvbemutatót a Zrínyi Miklós és a Magyarországi Barokk Költészet című kötetről is.
Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, és a jó Isten áldását kívánom a további munkájára, és remélem, hogy tavasszal akkor valóban személyesen is tudunk találkozni, illetve a hallgatókkal is.
Köszönöm.